édesanyám főztje.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Kismenyhért Ferences szerzetes vendége vagyok itt fönt a Tövis utcai templom melletti kis kolostorban. Egy maszkos beszélgetést folytatunk, lévén koronavírusos időket élünk. Egyrészt templom igazgatója vagy Menyhért atya ennek a nagyon szép kapisztrán Szent János nevét viselő templomnak, másrészt 42 éve tanára vagy a Szentendrei Ferences gimnáziumnak. Hát mielőtt rátérnénk szülőfalud és édesanyád konyhájának felidézésére, megkérdezném, hogy ilyen vészterhes időkben hogy érzed magad, és mivel foglalkozol, illetve mivel nem foglalkozol, amivel szeretnél foglalkozni.
Először is köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Hát most érdekes helyzet áll elő, mert ferencesek az egy apostoli rend, vagyis örökké mászkálnak magyarul, most pedig egy kicsit monasztikus rend lettünk, vagyis hogy a kolostorhoz, miénk az, ha nem is monostor, de a kolostorhoz kötődve éljük a mindennapjainkat, nagyon nagy lehetőség az elmélyülésre, a csendre, aktívan pedig a kertészkedésre, aztán a vekecskutyámmal való sok mozgásra. Nagyon jól ki lehet tölteni, és nagyon remekül érezzük magunkat, úgymond a bezártság idején is.
Két kábetűs fogalom, a klauzúra és a karantén. Hát most a kettő, ha nem is szinoníma, de sok szempontból fedi egymást.
Igen, ez biztosan így van. Minden esetre ez a szó szerinti helyhez kötöttség, ha nem is feltétlenül az elszigetelődésnek, a helye, de a fizikai mozgás korlátozottságnak mégiscsak a helye. Mindenki keresi, médiában nagyon sok mindent lehet hallani, mi szerzetesek is keressük a helyhez kötöttségen belül a lehetőségeket, és lehet is találni nagyon jó megoldásokat.
Térjünk a Mátra vidékére. Mikor is és hol láttad meg a napvilágot? Szólj arról a családi közegről, ahol éltél egész addig, ameddig 14 éves korodban az esztergomi ferences gimnáziumnak nem lettél a diákja.
Mátra déli lábánál egy Vécs nevű községben születtem, 53-ban. Édesanyám mindig azt mondta, úgy tanult meg a falunak a nevét, hogy ne Vécs. És hát egy hihetetlen vidám, derűs, alapvetően anyagilag szolid körülmények között élő családban voltam gyerek, egy nagyon-nagyon hangulatos, gyönyörű környezetben levő, igazi, zamatos, falusi népnek az ölén nevelkedtem.
Járjuk körbe gondolatban a falut, és ne is most a templomon legyen a hangsúly, hanem a boltokon, gyerekkorodban, kisgyerekkorodban, hogyha elküldtek a boltba. Mit láttál? Most ott van a választék, óriási választék, önkiszolgáló bolt általában, még faluhelyen is. Hogy nézett ki a bolt? Hány bolt volt a faluban, és miért küldték oda a gyereket?
Hát összesen két bolt volt, úgy is nevezték őket, hogy felső bolt, az a kis bolt volt, kisebb kínálat, és az alsó bolt, az a nagyobbik, az a többrétű vásárlási lehetőséget kínált, de semmi köze nem volt, alig lehet összehasonlítani a mostani boltokkal, amik a falunkban is vannak, hiszen a legtöbb olyan volt, hogy szög, kapa, lapát, kasza, kaszakő, lánc, szerszámok a lovasfogathoz, a szántóvetőember földművelési eszközei, ezek voltak nagyobb részben, aztán kisebb részben vegyes élelmiszerbolt volt, de nyilván olyanok nem voltak, hogy péksütemény meg kenyér, hiszen azt minden háziasszony otthon a házaknál készítette el. Édességek voltak mondjuk kisebb, nagyobb választékban, cukor, csokoládé, ma is emlékszem rá, hogy a Korfu nevű csokoládé csokoládé volt a kedves csokoládém. És az most újra megjelent a boltokban.
Erre én is emlékszem, hogy a rétegzett volt, volt benne fehér sáv,
így
meg
van,
barna sáv.
Van, pontosan így van. A felső alsó része az csokoládé szín volt, sötét és világos, és közötte középen volt egy nagyon szép fehér sáv, nem gusztusos csomagolásban volt.
A bajtárs szeletre nem emlékszel?
Emlékszem a bajtárs szeletre is nagyon, aztán hát ugye később már jöttek a most is ismerős csokoládéfajták, de ez a Korfu, ez mindenek fölött volt, és a boltos Pista bácsi mindig azt mondta nekem, ha viszel még egy kilóval több cukrot, lehet, hogy nagyanyád nem örül, de adok még egy Korfut, mert így vett rá bennünket, hogy fogyjanak a boltból az áruk.
Mennyibe kerülhetett egy Korfu szelet? Nem emlékszel rá?
Hát 1 forint 20 vagy 1 forint 40 volt akkor a Korfu. Az biztos, hogy 1 forint kellett hozzá, mert ha valaki megkért, és nagyon rossz paszban voltam, mondtam, hát 1 forint alatt nem megyek be a boltba, mert azért még Korfut se lehet kapni.
Fogalmat sem volt róla, hogy a Korfu az egy sziget a görög égei tengeren akkor még
ezt
talán.
Ezt 7-ben már megnéztük, és mondtam, nicsak, hát van ilyen sziget, pedig a csokit már milyen régen esszük.
Most ez a bolt, ezek szerint ez egy szatócsbolt volt, ugye? Tehát mindent lehetett kapni, amire a falusi embernek szükség volt, nem volt külön vasedénybolt, nem volt külön drogéria szerűség, nem volt külön, hanem itt volt minden. Élelmiszerbe mi az, amire a falusi embernek, aki gazdálkodott is, szüksége volt? Tehát a Korfuszeleten kívül mi az, amit a boltban a konyha számára vettetek?
Hát a fűszerek azok egyértelműek voltak, tehát a fűszerek végül is, amik most fűszerek, egyszerűbb fűszerek, bors, babérlevél, só, cukor, olaj, ilyenek azért minden legkisebb boltban is voltak, meg még egyszer mondom, hogy az ilyen édességfélék, hát nagyon egyszerű, ilyen piskótatészta vagy süteményféle, de nagyon nagy, nem úgy kell elképzelni, mint most, hogy 100 féle választék, hanem roppant egyszerű. Tejcsarnok az külön volt, oda külön lehetett menni, de senki nem ment tejcsarnokba tejet, vagy tejterméket venni, inkább eladni mentek oda, hiszen azt házak nál elkészítették.
Most jutott eszembe, hogy mondtad a fűszereket, hogy nem véletlenül nem azt mondták, hogy megyek az ABC-be vagy a közértbe, valójában, hogy megyek a fűszereshez, nem?
Igen, igen, igen. Tehát mondjuk a háziasszonyoknak a fontos az az élesztő volt, és ezek az alapvető fűszerek, hogy hát só, őrölt paprika, babérlevél, kömény, ilyen mindennapos fűszerek.
Tanszereket, ceruzát, füzetet, amiben a füzeteket, könyveket be kellett kötni, ez a kék papír volt az egyetlen, ezeket is itt ebben a boltban vettétek meg?
Ezeket szeptember-októberben, tehát szezonálisan lehetett kapni, és a tanár bácsik, tanárnénik, azok mindig mondták, hogy most annyit vegyünk, hogy az évközben megrongálódik a füzet, vagy újra kell kötni, akkor legyen bekötő papír, mert egyébként máskor már nem lesz. Csak szeptember-októberben lehetett kapni borító papírokat. Hát füzet, ceruza, grafit ceruza, ceruza hegyező, és tinta, mert még akkor töltőtollal volt, csak szabad írni, ezek voltak.
És vinyetta is, ugye, amit rá kellett ragasztani a bekötött füzetre.
Vinyet, volt vinyetta is. Igen.
Egyféle vinyetta volt, de az volt ilyen jó, piros szegélyű.
Egységes az egész világon akkor, igen. Így van.
Így visszagondolsz gyermekkorodra, hétköznapi étrend, ünnepi étrend, mi volt az asztalon, hogy étkeztetek? Konyhába étkeztetek, gondolom, egy falusi ház, ahol nem tudom, volt tiszta szoba, volt konyha, és volt talán még egy szoba.
Nagyon egyszerű volt. Mai viszonylatban azt mondom, hogy csóró szegények voltunk, de ebből semmit nem éreztünk hangulatilag, vagy közérzetben remekül, vidáman. Nagyon egyszerű, nagyon finom ételek voltak. Zsíros kenyér, vajas kenyér, lekváros kenyér, jobb napokon tejfölös kenyér, illetve amíg a disznóvágásból a húsfélék, kolbász, szalonna, disznósajt, ilyesmik voltak, hát addig nyilván azokat szépen beosztva, különösen is a téli időben akkor azért voltak ilyen finomságok, de remek volt a héjába sült krumpli, a sütőbe, a sültök, aztán mindenféle olyan ügyes, leleményes dolgok, amit nagymama meg édesanyám, hát hosszú-hosszú évek hagyományából elsajátított és megismert.
Említetted a vajat. Ti magatok készítettétek a tejfölt, a vajat, a túrót?
Általában minden családnál volt egy tehén, egy fejős tehén, tehát gyakorlatilag az év nagy részében volt tej, illetve a tejből készíthető tejtermék, túró, író, savó, és hát köpült vaj is volt. Sokkal finomabb volt, mint a mostani bolti vegyileg és hőkezelt vajak. Általában ezek hozzáférhetőek voltak.
Manapság már idegenül cseng ez az író, újságíróról hallanak, de az nem ehető. Mi ez az író?
Hát ez a savónak, hogy így mondjam, a finomabbik része, amelyik a túrónak a ugye, kicsapódásakor, megcsomósodásakor keletkezett.
Tehénfejésbe beavattak-e téged gyerekkorodba?
Igen, mindenbe beavattak, hála a Jóistennek. A szövés az nagyon bonyolult volt. A szövőszéken ott nem mentem egyről a kettőre, pedig nagymama azt mondta, látod, milyen egyszerű, hát nagymama már a mennyországban van, én már megöregettem, de sajnos a szövés az nem ment, de a tehénfejés, a disznó etetés, hóvat a ló az a kedvencem volt, nagyapa huszár volt, a lóról mindent megtanított, és az etetés, lovagolás, ez mind nagyszerűen ment. A sertések körüli foglalatosság is úgy, ahogy azoktól azért néha egy kicsit gyerekkoromban féltem, aztán pedig hát a többi, a csirkék, tyukok, a nyulaim mindig voltak, azokat nagyon-nagyon szerettem nevelgetni, és hát általában bevezettek mindenbe.
Most ugrok egyet, aztán visszatérünk majd a faludba, hát amikor Esztergomba kerültél, hát ott is volt egy sertéstelep. Akkor te már otthonosan mozogtál, hogyha akartál az erre kijelölt laikus testvér segítségeként, nem?
Ez óriási lehetőség volt, sokszor mondtam már, örömmel ismétlem, hogy nekem a példaképem Hajdú Antalatya volt az esztergomi gimnáziumban, igazgató is volt korábban, amikor én ott 4 évet töltöttem, a Hajdú Antalatya a következőket végezte, következő munkákat, matek tanítás, ábrázoló geometria tanítás, orosz, kémia tanítás, ezeket nekem mind tanította, roppant világos, egyszerű, józan, tiszta ésszel, együtt dolgoztunk vele a Hizaldába, és nagyon örült nekem, mert azt mondta, e koma, ilyen ember kell, akinek nem magyarázni kell, hanem csak ki kell adni a feladatot, és tudja mit, hogyan kell csinálni. Bizony, 100 darab sertés után tartottuk rendbe az ólakat, almoztunk, illetve hát etettük azokat az aranyos tündéri malacokat, akiket, szegényeket, azután mi ettünk meg a kollégiumba.
Térjünk vissza Vécsre, ne vétsük el a szülőhelyedet. A személyben, amíg volt ilyen rubrika, hogy hol született, Vécs volt beírva, vagy pedig egy környező kórház szülészeti osztálya?
Nem volt beírva, csak a szülőfalun Vécs, hiszen otthon a tiszta szobában, ezt így hívják nálunk a faluba, legszebb, legtisztább szobában, engem ott szült meg az én drága édesanyám október 2-án őrző angyalok ünnepén, tehát kaszkót fölösleges fizetnem.
gondolom volt egy bába asszony a faluba, vagy egy szülésznő?
Igen, volt egy nagyon-nagyon kedves bába asszony, Bözsi néni, aki minden szülést levezetett a faluba. Édesapám azért nagyon-nagyon vigyázott, hogy nehogy baj legyen az ő tündéri feleségével. Lehívta a doktor urat, szomszéd faluba volt csak orvos, a domoszrói községbe. Biciklivel fölment, ketten biciklivel az orvossal lejöttek, majd a doktorbácsi megnézte édesanyámat, azt mondta, van még egy kis idő, és aztán lefeküdt az orvos a sezlonra, és elaludt. És Bözsi néni azt mondta, amikor én születtem, hogy föl ne keltsétek az orvost, mert csak idegesít engem, ha ott van, úgyhogy orvososan, apásan, anyáson és bábanénisen születtem.
Tehát egy altató orvos volt a társaságotokban, nem egy szülészorvos.
Egy alvó orvos volt a társaságban. Úgy szerettem, hogy egy orvos is aludt a szomszéd szobában.
Téged hallgatva újabb és újabb etimológiai felismerésem van, beszéltünk a bába asszonyról, aki bábáskodott a születésednél. Tehát sose gondoltam eddig erre, hogy a bábáskodik szó tulajdonképpen a szüléseket levezető bába szóból következik, így, a bába asszony.
Így van, ez pontosan így van. Én még nagyon-nagyon jól is, már pap voltam, és élt a Bözsi néni, és amikor újmisnén volt, hát akkor tényleg egy kicsit könnyezve áldottam meg őt, mert hát tudtam róla, sokat beszélgettem vele, gyerekkoromban, gimnazista koromban is, hogy hát a falunak a 80%-a, akik akkor ott laktak, az bizony az ő bábáskodása révén jött a világra.
Ünnepi asztal.
Két főzőiskola volt a mi családunkban, az egyik az édesanyámé, aki mindent nagyon precízen előkészített, mindent hihetetlen, szinte orvosi, patikusi tisztasággal lemosott, letisztított, előkészített. A másik iskola pedig nagymamám volt, édesanyja volt, tehát az édesanyai nagymamám, aki viszont gyorsan, seftibe, boszorkányosan, nem számít az a kicsi, és akkor pif-puf, és gyorsan tudott főzni és sütni, és hát ez a két iskola folyamatosan kiegészítette egymást, hogyha ilyen gyors, sürgős ebéd-vacsora készítés volt, akkor nagymama volt a főnök, ha nagy ünnepek voltak, karácsony, húsvét, aztán pünkösd meg, én névnapok, születésnapok, hát akkor édesanyja volt az igazi eligazító és konyhafőnök, ő nagyon-nagyon-nagyon finomokat tudott készíteni. Nálunk a faluban szokás volt az, hogy nagy lakodalmakkor úgynevezett főző-sütő asszonyok voltak. Hát ő a sütő asszonyok között az első volt, kiválóan tudott süteményeket és tortákat készíteni, nem csak nagyon finomakat, hanem nagyon formás, nagyon szép tortákat és süteményeket tudott készíteni, úgyhogy az összes lakodalom, ami a faluban volt, hát abból én bizony gyerekként részesülhettem.
Nem voltak konfliktusok a két gazdasszony stílus, amikor ugyanabban a konyhában ütköztek? Betartották azt, hogy ki mikor fogja a fakanalat?
Hát azt édesanyám, ma is emlékszem a mondatára, az így hangzott. Na édesanyám maga, üljön le, ma én főzök. A másik variáció az az volt, hogy na akkor most csinálja úgy, ahogy akarja. Tehát ezt el kellett dönteni az elején, hogy kettő egyszerre nem lehet.
Ki a házfőnök?
Csak az egyik főzhet egyszerre. Úgyhogy. Ha a nagymama főzött, akkor édesanyával voltunk a kukták, a segítők, ha pedig az édesanyám főzött, akkor ő mindenkit kiküldött a konyhából, mert ő minden csak maga szeretett nagyon precízen előkészíteni.
Rétes tésztát készítettek-e a konyha asztalon?
Rengetegszer készítettünk, nagymama volt azért a réteses fő, és azt láttam mindig, ahogy azt ki kell teríteni, és akkor lelógott az asztalról a nagyon vékony tészta, és akkor mindig az asztalterítővel, azon az abroszon, amin gyúrta, illetve nyújtotta, azzal kellett visszadobni, visszaforgatni. Olyan finom rétest én azóta sem ettem, mert nagymamának volt egy olyan rétes fajtája, csinálja, hogy a rétes tészta az úgy, mint a többinél, de a szépen nagyon finom kacsazsír csöppekkel meghintettük, szőlőt szórtunk rá, és aztán a szőlő közé néhány száraz citromhéjat, így göngyöltük fel, és így sütöttük meg. De a szőlős rétes, ez nagyon finom volt.
Szenteste mit evett a család?
Nálunk azon a vidéken, nem csak nálunk, hanem az egész Mátra vidéken a hal az nem volt szokásban, hanem húsleves volt, általában valami nagyon finom sült hús, elmaradhatatlanul töltött káposzta, és hát a karácsonyi sütemények, mézes sütemény, beigli, illetve hát mivel édesanyám nagyon-nagyon jól tudott sütni, hát mindig volt karácsonyi diós torta is.
Húsvétkor?
Húsvétkor az nyilván már egy kicsit más, akkor bejöttek a tavaszi nagyon finom zöldségek, újhagyma, retek, és akkor ugyanúgy a sonka, tojás, illetve nagymama mindig betartotta a vigiliás böjtös napokat, amikor volt pirosalma, sültök, üres bableves, fokhagyma, és még nem tudom, de valami még volt. Azt hiszem, igen, megvan az aszalt szőlő.
Sem tejet, sem kenyeret nem a boltba vettetek. Hogy volt kenyér, mindennapi kenyér az asztalatokon?
Nagyon sok házhoz tartozott kemence, ott befűtöttük a kemencét, ott készült el mindig a kenyér, illetve a péksütemények. Én nagyon-nagyon szerettem a kenyérlángos, nálunk így nevezték. A kenyérlángos az kenyér tésztából gyúrt lángos, most úgy kell nagyon egyszerűen elképzelni, mint egy pizzatésztát, csak nem az olaszos díszítésre volt, vagy ízesítésre, hanem ezt a kenyérlángost megkentük úgynevezett vaj aljával. Ez a vaj alja, ez a nyilván kicsit tűzön megfuttatott vaj, ezt meg lehetett szórni vagy fokhagymával, vagy tavasszal újhagymával, vagy petrezselyemmel, vagy esetleg egy kis paprikával, és ez nagyon-nagyon finom volt. Ez megveri a legfinomabb pizzát is, hogyha jól van elkészítve.
Lekvárok befőttek?
Lekvárok befőttek, azok szezonálisak voltak. Hát sorban nyáron, ahogy értek a gyümölcsök, azokat nagymama, édesanyám mind házi készítéssel készítették el, és akkor a kamrába tárolták. Az igazi szilvalekvár, amit nagymama nagyon szépen főzött, az olyan volt, hogy cserépfazékba betöltötte a nagyon-nagyon jól átfőtt szilvalekvár, semmivel le se kötötte, le se takarta, és az bőségesen bírta. Akár 3-4 évig is.
Frigideretek nyilván nem volt egy jó darabig, jégszekrényetek volt?
Jégszekrény nem volt. Nyáron melegbe azt úgy, az volt a hűtőszekrény, hogy jó mély kutunk volt, és a kútba leengedtük azokat az ételeket, húst, egyebet, ami a hűtést igényelte. Se fürdőszoba nem volt, se jégszekrény, semmilyen extra, nagy lavor volt, kút volt, és nagy ritkán jött a jeges, és hát akkor így el lehetett egy kicsit jegelni a dolgokat.
Nagyon szépen köszönöm ezt az időutazást. Kismenyhért Ferences szerzetessel beszélgettünk szülőfalujáról, Vécsről. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor. Thank you.